Édesatyánk, hálát adunk a szép időért, a jó időért, Urunk. Hálát adunk azért, hogy adtál vágyat a mi szívünkbe, hogy eljöjjünk a te házadba. Köszönjük ezt neked, köszönjük az egészséget is. Mindent köszönünk neked, Uram. És a délutáni igét is szeretnénk megköszönni neked, amelyen keresztül akar szólani hozzánk. Kérünk, lelked legyen jelen, elevenítse meg az igét, azért, hogy hitből hitbe, szívből szívbe származon. És ezen a délutánon is megtapasztaljuk azt, hogy közöttünk vagy, és szólsz hozzánk, megérintesz bennünket, és kész tesz a változásra, a megújulásra. Amen. Isten tiszteletünk alkalmára kijelölt igét fogjuk olvasni, amelyet írva találjuk a Jobb könyvének a 42. részében. Jobb könyvének a utolsó részét, és az utolsó alkalom ezzel a sorozatból a Jobb történetével kapcsolatban. Tehát Jobb 42, az első verssel kezdjük az olvasást. Jobb pedig felele az Úrnak és mondta: tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örökrendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek nékem, és fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkódom a porban és hamuban. Miután pedig e szavakat mondotta vala az Úr Jobbnak, szól a témán való Elifáznak: haragom felgerjed ellened, és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. Most azért vegyetek magatokhoz 7 tulkot és 7 kost, és menjetek el az én szolgámhoz, Jobbhoz, és áldozatok magatokért égő áldozatot. Jobb pedig az én szolgám imádkozik ti éretetek, mert csak az ő személyére tekintek, hogy retteneteset ne cselekedjen veletek, mivel hogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jobb. Elmennének azért a témámból való Elifáz, a Sukotból való Bildád és Naamánból való Cófár, és úgy cselekedének, amiképpen mondotta vala nékik az Úr, és az Úr tekinte Jobbnak személyére. Azután eltávolítá Isten Jobbról a csapást, miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jobbnak mindazt, amilyen volt, és beméne hozzá minden fiú testvére, és minden leány testvére, és minden előbb ismerőse, és evének ő vele együtt, kenyeret az ő házában, sajnálkozának felette, és vigasztalák őt mindam a nyomorúság miatt, amelyet az Úr reá bocsátott vala, és kiki ad a néki egy-egy pénzt, és kiki egy-egy aranyfüggő. Az Úr pedig jobban megáldotta a Jobb életének végét, mint kezdetét, mert lönnék ki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1000 igásokra és 1000 szamara. És lőnné ki 7 fia és 3 leánya. És az elsőnek neve vala Jeminama, a második Keciha, harmadiké Kérenhapu, és nem találtatnak vala olyan szép leányok, mint a Jobb leányai abban az egész tartományban. És az ő atyok örökséget is ad a nékik az ő fiú testvérei között. Jobb pedig él vala ezután 140 esztendeig, és látja vala az ő fiait, és unokáit negyedizi. És meghal a Jobb jó vénségben, és betelve az élettel.
Iskolában, mikor egy-egy tananyagnak ugye a feléhez értek, vagy a végéhez értünk, vagy esetleg egy tanfolyamon, hogyha vannak, akik járnak, a jó tanárok azt teszik, hogy átismételik. Viszont lássuk csak, hogy mit tanultatok. Mi az, ami megmaradt ebből a leckéből számotokra? Mi az, amit tudtok? Mikor elővettem az ígét, és láttam, hogy odaérünk Jobb utolsó fejezetéhez, ez a gondolat jutott eszembe. Na mi is az, amit elértünk most a Jobb történetének a végéig, ugye idáig is ismertük a Jobb történetét. De most 2 hónapja különösképpen Jobb könyvével foglalkoztunk, és hallottunk igehirdetéseket vasárnap délutánonként. És mi az, ami úgy bennem megmaradt, annélkül, hogy vegyem a vezérfonalt, és úgy visszalapozgassak, mondod, mi az? Mi az, ami úgy ott maradt a szívemben ezekből a történetekből, vagy Jobbnak a mondásaiból, ugye nagyon sok idézetet idézünk sokszor Jobbal kapcsolatban. És hát nagyon sok minden az eszembe jutott, nem szeretném mindet elmondani, de vagy hármat, négyet, ami úgy lényegesen emlékszem, hogy ültem ott a széken, és úgy belém markolt. Az első, az Úr adta, az Úr vette el. Megtörtént velem is, és lehet a testvérekkel is. Úgy csak könnyedén kimondtuk. Hát az Úr adta, az Úr vette el, legyen áldott az ő szent neve. De általában ezt akkor mondjuk ki, amikor ilyen anyagi dolgokban ér kár bennünket esetleg, még ha a kocsink is odavész, vagy esetleg a termés, vagy valami ilyesmi dolog, hogyha ha ér bennünket, akkor könnyen mondjuk, hát az Úr adta, az Úr vette, legyen áldott az ő szent neve. Arra gondolunk, hát jövőre lesz jobb, vagy a Jóisten megsegít, veszünk egy jobb kocsit, vagy valami ilyesmi jut eszünkbe. De amikor úgy belegondolunk igazán, és én már gondoltam akkor, mikor ez az íge volt, hogy amikor az egészségünket veszi el a jó atya. Ki tudjuk ezt így mondani? Az elmúlt héten is még mindig küszködök, hogy az egyik fülemmel begyulladt, aztán nem hallok rendesen, még most sem. Voltam orvosnál, már annyi gyógyszer beszedtem, már türelmetlenkedtem is a héten. Hát mi lesz hát? Most már ideje lenne már meggyógyulni. Nem volt nekem ilyesmi idáig. Nagyon nehezen jön a gyógyulás. És akkor is eszembe jutott ez az ége, hogy hát valakinek nincsen. Egyáltalán. És ha nem jön vissza, ki tudom mondani? Meglátom benne Isten munkáját? Mert ahhoz, hogy ki tudjuk ezt mondani, meg kell lássuk benne a Jóisten munkáját. Hogy ezáltal a Jóisten szeret bennünket, és még közelebb akar vonni magunkhoz. És számunkra hangsúlyossá vált az, hogy tudjam kimondani, de őszintén. És mikor kimondom, akkor legyen meg az a tudat bennem, hogy Isten tudata nélkül nincsen semmi ezen a földön. Ha megenged valamit, az céllal teszi meg. Tovább megyek. A másik igenis hangsúlyossá vált gondolat, ami számomra volt, hogy a beteglátogatás. Jobbhoz jöttek a barátai, és úgy olvassuk, eljöttek, és mikor látták Jobbnak a helyzetét, 7 napig ott voltak vele, és nem szóltak semmit. És akkor úgy bennem volt, hogy sokszor látunk olyan helyzetet, és vagyunk olyan helyzetben, hogy szóhoz se tudunk jutni. Ahhoz képest, milyen helyzetben van a testvérem, és milyen helyzetben vagyok én, azt se tudod, hogy mit mondjál. De viszont jól esik valakinek az, ha elmegy hozzá és meglátogatja. Puszta jelenlétünkkel is egy jól eső érzést keltünk a betegbe. És sokat mondott számomra az, pedig úgy megfedett az ége, nagyon keveset teszem ezt. Látom hiányosságomat, ha nem is tudok nagy szavakat mondani. Ha úgy érzem, hogy nem is tudok mit tenni, de menjek el hozzá, és látogassam meg. És a másik dolog, ami a látogatással kapcsolatban van, és ez is az életemben úgy felfedte a jó atya azt, hogy kísértésként ott van nekünk, hát biztos azért van, mert. Ha odafigyelt volna Jóistenre, ha nem ment volna, ha nem dolgozott volna annyit, ha, és ott van bennünk, akkor biztos nem érte volna ez. Ilyen kísértéseink vannak, és ezt valahogy tudjuk letenni, és ne azt keressük, hogy miért jutott ez a testvér ide, hanem lássam meg azt, hogy a Jóisten szereti őt, és tudjak vígasztaló szavakat mondani neki. És aztán egy másik gondolat, ami úgy szintén a szívemhez szólt, hogy akkor értem meg Isten akaratát, amikor leülök csendben, szemben a jó Istennel. Jobbról azt olvastuk, hogy igaz, Istenfélő volt, és ez volt a vélemény róla, és nem volt hozzá hasonló. És mégis akkor értette meg Istennek az akaratát, amikor ugye jó Istennel szemben állt, és ő is elmondta az ő panaszát, és mikor meghallgatta a jó Istennek a véleményét. Akkor tudom megérteni Istennek az akaratát az életemben, amikor le tudok ülni csendességben, és kettesben beszélgetni a jó Istennel. És hogyha vannak ilyen pillanatok, és vannak ilyen helyzetek az életemben, akivel le kell ülni, akkor üljek le, beszélgessek a jó Istennel, és mondjam el néki a panaszaimat, és ő válaszolni fog, és halljam meg az ő akaratát. És aztán az utolsó, nem szeretnék mindenre kitérni, aki megalázza magát, az Isten felemeli. Az elmúlt héten utaztam, és hazafele jövet, felvettem valakit a kocsimban, egy testvért, ismerős volt, beszélgettünk. Érdeklődtem, gyülekezett, család felől, mind ahogy ilyenkor szokás. És azt mondja, hogy hát tudod, a lányomat, azt mondja, megfenyítették a testvérek. Igaz, azt mondja, hogy igazuk volt, mert rászolgált, és igazuk volt a testvéreknek. De, és aztán kezdtem mondani. És azóta úgy elgondolkoztam azon, hogy de. Mikor ezt a szót használjuk, hogy te, de. Sokszor azt mondjuk, igazad van, testvér. Igaz, belátom, így van, de. Ameddig ezt a de szó ott van az életünkben, addig nem tudunk megalázkodni. Úgy értettem meg. De, mikor azt mondom de, akkor nekem még van egy kis igazam. Akkor még mindig azt akarom kifejteni belőle, hogy de azért én nem szolgáltam annyira rá, mint a másik. És valahogy azt értette meg a Jóisten velem, hogy tudjam letenni ezt is. Ha talán figyelmeztetnek. Ne legyen ott, de, tudod, ez azért volt, mert, hanem tudjak megalázkodni. Igen, megértettem, próbálok belőle változni. A 6. versben úgy olvasszuk, ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Én kívánom azt, hogy értsük meg, amit tanultunk idáig. Ne csak egy ilyen elméleti szinten ismertük idáig is Jobbnak a történetét, hanem amit ugye Jóisten a szívünkre helyezett, és kell változás hozzon az életünkben, az hadd tegyük meg. Ne kezdjük azzal, hogy de, hanem tudjuk ezt is letenni, és mondjuk el úgy, ahogy Jobb, hogy megalázkodom, és ahogy tette ő is, fogadjam el azt, amit a Jóisten mondott. Üljek le, beszéljem meg a Jóistennel, és amire rámutat ő, azt tudjam elfogadni. Ezt kívánom magamnak és a testvéreknek is. Most kérjük az énekkar szolgálatát újból, és aztán Szabó Szabolcsot kérjük egy szolgálattal, majd utána a zenekar fog szolgálni, és aztán a testvérek közül, hogyha van valakinek, ami hangsúlyossá vált az egész Jobb történetéből, vagy nem csak, esetleg egy élmény az elmúlt hét folyamán, ami történt velünk, és úgy gondoljuk, hogy el szeretnénk mondani, és kérjük, hogy jöjjön, majd mondja el.
Thank you. Az öreg malom alatt, Hontvári Szabó Lajos verse. Sötét árnyékok lengenek, és megragadnak engemet. Az ősi malom bús vizén, hallgatok és emlékezem én. Életem egyhangú malom, zakatolásot hallgatom. Vén molnár idő, szólj, ha-hó, van-e még őrölni való? Ott az öreg malom alatt, suhan a perc, a pillanat, egyik jön, a másik letűnt, így suhan el itt az életünk. Lejárhat az élet, malom, ha visszavár az égi hon, szállhat élet, mint a levél, ki benne hisz, örökké él.
Visszaemlékszem, amikor megtértem az Úrhoz, és vállaltam, hogy a keresztségben is követem az Úr Jézust. A keresztség alkalmával, amikor a medencében voltam, az Úr Barta testvéren keresztül a következőket mondta. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és ha láng, meg nem perzsel téged. Mert az Úr az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Sok próbát engedett meg az Úr az életembe, de mindig velem volt. Az első próba munkahelyemen kezdődött. Keresztség előtt való szombaton a főnöknőm behívott a raktárba, és a következőt mondta. Ha te megkeresztelkedsz a szekcióba, neked lesz a legrosszabb sorsod. Az én válaszom a következő volt. Megkeresztelkedek, az Úr Jézust választom. A főnöknőmnek abban a pillanatban kitüzesedett az arca, és csúnyán kiabált rám. Attól a naptól kezdve minden nap rosszul bánt velem. Egy idő után cukorbeteg lettem. Körülbelül 15 éve találkoztam a főnöknőmmel a Kárpátsz 2-ben a buszmegállóban. Nevén szólítottam. Klárika néni. Ő odalépett hozzám, és áttöleltük egymást. Megkérdeztem tőle, hova tetszenek menni. A válasz, a nyugdíjosztályhoz megyünk, a férjem súlyos cukorbeteg lett, nagyon megromlott a látása, nem tud egyedül menni. Később a fia is cukorbeteg lett. Amikor megint találkoztam vele, a következőt mondta. Most már én is hiszek a Jóistenben, és én is imádkozom. Nem azt mondom, hogy a férje és a fia azért lett cukorbeteg, mert ő csúnyán bánt velem, azt nem lehet tudni, hogy miért. De annak nagyon örülök, hogy a főnöknő magába szállt, a Jóisten felé fordult és imádkozik. Betegségem kezdetén az a hír járta, hogy 30 éves koromra meg fogok halni. Volt, aki szemembe is mondta, tudod, hogy 30 éves korodra meg fogsz halni? Nem tudom, meddig fogok élni, az Úrnak azt mondtam, 50 éves koromig szeretnék élni. Az Úr kegyelméből 60-at töltöttem. Hogy meddig fog még tartani az Úr ebben a földi életben, nem tudom. De azt nagyon jól tudom, hogy az Úr Jézus drága vére érdemén keresztül oda megyek, ahol az én Istenem eltöröl minden könnyet a szemeimről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Amen.
Új testvért kérjük még, láttam ide indult, aztán a zenekar szolgálatát, és aztán pedig Zoltán testvért.
De jó Uram, hogy megbocsájtasz nekem, és mennyiszer, mert annyit vétkezem. Megbocsájtod azt is, hogy nem mondom, te tudod. Te azt is tudod, mit mástól titkolok. Nekem attól is elfordul a szívem, akinek csak néhány vétkét ismerem. Te pedig bűnnel terhelt szívemet, úgy szereted, hogy kezedbe veszed. Érintésed már is gyógyulás, gyógyszered a piros vérforrás, mely ott ered fönt a Golgotán, és most is gyógyít 2000 év után, és mégis mennyi szív beteg, kik nem akarják, hogy érintse kezed, Uram. Ne hagyd őket se betegen, így szólj, hogy minden szív boldog legyen. Amen. Muzsikálok egyet.
Szeretném egy mulasztásomat pótolni, amit délelőtt kellett volna megtegyek, csak megfeledkeztem róla. Ugyanis az elmúlt vasárnap egész nap a margitai gyülekezetben voltunk rokonlátogatáson, és a lelkipásztor és a testvérek sok szeretettel köszöntik a Szatmárnémeti gyülekezetet. Annyit szeretnék elmondani a margitai gyülekezettel kapcsolatosan, hogy van egy csoport, akik a rendszeres összejövetelek mellett önkéntesen minden szerda este összegyűlnek férfiak és nők, és imádkoznak ébredésért, imádkoznak megújulásért, közösségi alkalmat gyakorolnak, és jó volt ezt látni, hogy abban a gyülekezetben is vannak olyanok, akik többet akarnak, mint amit mondjam azt, hogy csak kötelező, ami csak megszokás esetleg. És úgy örültünk, amikor láttuk azt, hogy vannak testvérek, testvérnők, fiatalok, idősebbek, akik élni akarnak és égni akarnak az Úrért. Aztán jónak látom ezt a felvetést, amit Attila testvére elmondott, és én is két dolgot szeretnék röviden megosztani, mert gondolom, hogy vannak még mások is itt a teremben, akik szeretnének egy-két gondolatot megosztani. Egészen a könyv elejéről szeretnék egyet, aztán úgy általában a Jób könyvéről és a barátairól Jobbnak. A könyv elején, az első részben már azt olvassuk, hogy Jobb napi rendszerességgel áldozatot mutatott be a gyermekeiért. Többször szolgáltunk a Jobb könyvéből a körzetben is, és az egyik testvér megjegyezte ott a helybeliek közül, hogy azt mondja, Zoltán testvér, én gondolkoztam azon, hogy hát az nem kevés idő volt azért, hogy minden nap 10 gyerekért áldozatot bemutatni. Hát az nem 5 perc. Hát igen, biztos, hogy nem. Oda egy elég jó idő kellett azért, amíg Jób ezt úgy elvégezte. Hát most már a mi családi helyzetünk olyan, hogy egyre kevesebbet tudunk imádkozni a gyerekeinkkel együtt. Most már megnőttek, felnőttek lettek. De amik kisebbek voltak, hát igyekeztünk napi rendszerességgel családi áhítatot tartani, beszélgetni, imádkozni. De most már nem tudunk együtt imádkozni, de imádkozhatunk értük, bárhol. És hát megerősített engem ez az ige abban, hogy ne hagyjam abba, hanem még buzgóbban, és ne hagyjuk abba, hanem még buzgóbban imádkozzunk értük, és hozzuk az Úr elé őket. Mert az Úr válaszol, Isten meghallgatja a mi imáinkat. Aztán még egy másik dolog, csak röviden, a beteglátogatás meg a beszélgetésekkel kapcsolatosan. Hát megtanultam a Jób könyvéből azt, hogy sokkal többet ér az együttérzés, mint az érvelés. Sokkal nagyobb eredményt tudunk elérni, hogyha érzik a beszélgető társaink, vagy érzik esetleg a betegek, akikhez elmegyünk, hogy együtt érzünk velük, szeretjük, nyitottak vagyunk, mint az, hogyha próbálunk ilyen-olyan érveket mondani, vagy esetleg hibáztatni őket. Az Úr Jézus azt mondta, hogy én irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Tehát elsősorban irgalmasság. Biztosan, hogy van, amikor meg kell mondani egyenesen a dolgokat, de mindig irgalmassággal, szeretettel, és hát szeretném, hogy ebben gyakoroljam magam, és kívánom, hogy hadd legyen így mindannyiunk életében. Amen.
Thank you.
Mindenki testvéri szeretettel köszöntünk, és kívánjuk azt, hogy mindenki jól érezze magát az Úrházába. Habár mondhatjuk azt, hogy meg vagyunk próbálva, most megpróbál bennünket ez a meleg. Testvérek, egy kicsit, igaz? Megpróbál bennünket. Adjon az Úr erőt nekünk, és vannak, akik nehezebben bírják, vannak, akiknek jól esik a meleg. Köszöntjük mindenkit, kívánjuk, hogy jól érezze magát mindenki az Úrházába. Ha valaki visszamegyen, vigye a gyülekezet szeretetteljes köszöntését. Énekar, van egy énekari szám, kérjük az énekari számot is, utána fogok szólalni egy kicsit az igéből. Jobb története nagyon sokaknak adott vigasztalást, útbaigazítást nekem is. Tudom, a kedves testvéreknek is. Nagyon sokszor eligazított bennünket ez a történet, ami le lett írva, mert ez mi tanulságunkra iratott meg. Elértünk az utolsó részhez. Úgy gondolom, hogy mindannyiunkban és mindenkinek gondot okozott az, hogy jobbal kapcsolatban, és mindenki feltett olyan kérdéseket, legalább három dolgot, amit megjegyezhetünk a jobbnak a történetéből. Az egyik az, hogy lehet az, hogy egy olyan szent, igaz, istenfélő és bűngyűlölőnek az életében és az ő magatartásában ennyi tiltakozás, ilyen sok tiltakozás legyen Istennel szemben. Gondolkoztunk ezen, igaz? Hogy hogyan történt ez a dolog? Hát ha igaz volt, ha istenfélő volt, akkor miért volt annyi tiltakozás benne? A második dolog az, ami gondot okozott, úgy gondolom mindenkinek, hogy a jó barátok látása, elképzelése milyen kölcsönös harcot, kemény szavakkal bántották egymást. Ugye a három barát mondták a kemény dolgokat, a kemény kijelentéseket, jobb, meg ő is a harcos, szembeállt vele, velük is vitatkozott, és ellene állt, harcoltak. hogyan lehet ez, hogy egy hívő embernek az életében hát ilyesmikkel történjen? A harmadik dolog pedig az, hogy egy ilyen igaz és jószívű ember ilyen megaláztatásban részesüljön, hogy mindent elveszítsen. Elveszítse vagyonát, feleségét, mindent elveszített. Feleségét, barátait, rokonait, mindenkit elveszített. Hogyan lehet ez? Ezt végig kísértük, és láttuk a történetben, és most az utolsó részben azt látjuk, hogy hogyan állt minden helyre. Az Úr mindent helyre igazított. És ebben a részben, nem mindenről fogok beszélni, mert telik az idő, hogy legalább 5 dolgot tudnánk feljegyezni, hogy Jobb aláveti magát Isten akaratának, aztán a második, Jobb barátai megbékülnek Istennel és Jobbal, tehát kibékültek, végül egyenesbe jöttek, Jobbhoz visszatérnek a hozzátartozói, és Jobb visszanyeri javait, és az igében benne van, hogy Jobbnak ismét lesznek gyermekei és unokái. Mindet visszanyert. Hát ezzel kapcsolatban inkább fogok időzni azzal kapcsolatban, hogy Jobb aláveti magát Isten akaratának. Mert az a címe a délutáni igének, aki megalázza magát, az Isten felemeli. Hogyan sikerült, hogy Jobb eljusson egészen odáig, hogy röviden megmondva, hogy megadja magát? Mert megalázkodás azt jelenti, megadom magamat. Megadom magamat, felemelem a kezemet, ahogy ki is jelentette, ezért hibáztatom magamat, és bánkodom a porban és hamuban, elmondta, el lett mondva az ígében. És elismeri az Isten minden hatóságát, tudom, hogy te mindent megtehet, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Jobb aláveti magát Isten akaratának. Ez jelenti megalázkodás. Hogyan jutott el egészen odáig? És végig menjünk egy kicsit előbbre, és nézzük meg, hogy az első 2 részben jelen van az Úr. Ott van Jobb is, és ott van a sátán is. Első-második részben. Figyeljük meg az igébe. És a többi részekben egészen 38-as részig sehol nincs jelen az Úr. Se a sátán, mind eltűntek. Hallgattak. Nem, hogy eltűntek, mert megvoltak, de hallgattak. Miért történt ez? Mert 1-től 38 részig, tehát 2-t kiveszük, 36 részben beszéltek az emberek. Beszéltek a barátok, mind sorba. Elifáz, Bildád, Cófár, Elihu, és Jobb, ők beszéltek. Ezt olvassuk az igéből. Kérdeztek, feleltek. Egymást szinte úgy igazolták, tisztázták magukat. Egyik is, másik is igazolta magát. Testvérek, 36 részben nem beszélt az Úr hozzájuk. Miért, testvérek? Mert az emberek beszéltek. Az embereknek volt a véleményük. Testvérek, az első dolog, amit meg szeretnék tanulni ebből, hogy a megpróbáltatás idején jó lenne hallgatni. Valaki bizonságot tett, ha megyünk látogatni, részétet nyilvánítsunk, ne beszéljünk sokat, hallgassunk. De az, aki meg van próbálva, az is. A testvérek mentek keresztül, ugye mentetek keresztül megpróbáltatáson. Mennyi, én is. És egy percig se vádolnám Jobbot, mert én se voltam különb, és tudom, ő is ember volt hozzánk hasonló. És abban a helyzetben, a megaláztatásban Persze, hogy a legelső dolog az, ami bennünk van, amikor meg vagyunk próbálva, hogy próbálunk beszélgetni, beszélni, magyarázni, igazolni magunkat, tisztázni. Pedig az, ige, az is igaz, hogy az ige azt mondja, hogy bármely fenyítés nem jelenleg nem örvendetes, hanem keservesnek tűnik. Ám de utóbb a békességnek igazságos gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. A megpróbáltatás senkinek nem esik jól. Ezt az igazságot el kell fogadjuk. Emberek vagyunk. És amikor ér bennünket, az első dolog az, hogy zugolódunk, panaszkodunk ellene. Hát jobb is ilyen volt. Ezt tette. És azért nem ítélem el Jobot egyáltalán, mert annyira kedves én előttem is igazán testvéremnek tartom, idős bátyámnak tartom, akitől tanulhatok. Tanulhatok, és mindannyian tanulhatunk. Hogyan sikerült az, hogy Jobb eljusson egészen odáig, hogy megadja magát? Megadja magát, feladja a csatát, feladja a harcot. A múlt vasárnap arról szolgált a Dénes testvér, hogy onnan a forgószélből megjelent az Úr, és elkezdett beszélni. Testvérek, miután kifogytak mind a három, Jobb is kifogyott, minden igazságot kimondtak, a maguk igazságát, persze, mert látjuk az igében, hogy az Úr bántotta is őket, a három barátot, és azt mondja, nem szóltatok igazán az én Jobbal, az én szolgámmal kapcsolatban. Nem szóltatok igazán, ezért ők is áldozatot kellett vigyenek, és helyre igazította őket is az Úr. Hogyan sikerült, hogy az Úr oda elvezesse? Hát az első dolog az, hogy az Úr elkezdett szólni. De mikor szólt az Úr? Mikor már kifogytak? Mikor már nincs mit többet mondani? Jártál úgy, hogy most már az Úr előtt nem tudok mondani semmit? Én jártam. Amikor minden ér, mindent elveszítettem. Semmibe nem tudtam belekapaszkodni. De hogyha még van valami, akár milyen próbába vagy benne, vagy vagyunk benne, ha bele, még mindig kapaszkodunk valamilyen igazságba, valamilyen önigazságba, vagy az én tetteimbe, cselekedeteimbe belekapaszkodok, nem fog szólni az Úr. Nem tud szólni az Úr. Csak amiután megadtuk magunkat, akkor kezd szólni az Úr. Jobb megadta magát, és elkezdett szólni az Úr. És amikor elkezdett beszélni hozzá az Úr, minden megvilágosodott előtte, és megváltozott a hozzáállása. Uram, most már kezdem érteni. Most már én hallgatok, beszélj te, szóljál hozzám. Tud-e szólani hozzánk az Úr? Akármilyen megpróbáltatásban vagyunk, testvérek, ő tud hozzászólni az a megpróbáltatáshoz. Ő tudja, hogy hogyan lehet megoldani, tudja, hogy lehet kikerülni. De egy dologra szükségünk van, ha megengedjük neki. Jó. Tehát akkor így történt, hogy Jobb hallotta az Úr szavát, és eljutott egészen odáig Jobb, hogy elmondja a következőt. Ahogy olvastuk az igében. Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. És olvaszok egy igeverset, amit Jobb megértett. Tudom, Zsoltáros mondta, 119. Zsoltár 75. versében. Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid. Igazad volt, hogy megaláztál. Tessenek elolvasni a Bibliából. Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid. Igazad volt, hogy megaláztál engemet. Nézzétek meg, hogy mennyire jobb kapcsolatba kerül az Úrral, és elismeri az ő hatalmát és az ő fenségét. És már a barátok barátoktól kikerült, ő már nem látja a barátokat, de látja az Urat. És elismeri azt, tudom, Uram, hogy te jó dolgot csináltál. Kedves testvéreim, akarom ezt megértetni, és mindenkinek szeretném elmondani. Tudjátok, semmi dolog nem történik velünk. Hívőkről van szó, az Úr gyermekeiről, hogy az Úr ne tudjon róla. Mindenről tud, ő tudja. És tudja, hogy miért történt velünk, és miért engedte meg, és ő engedte meg. Az ő akaratával történik minden az életünkbe. Persze mi emberek igazoljuk, hát az a szomszéd, az a barát, hát az a gyülekezet, hát az a testvér, hát az elöljáró, hát a lelkipásztor, és mindenki érveket hozunk, csak annyit nem mondjuk ki, hogy tudom, Uram, hogy ezt te végezted, tőled van. Te megengedted az én életembe. Na, ez történt Jobbnak az életében. Eljutott egészen odáig, mert feltesszük a kérdést magunkba, de miért kellett ez megtörténjen? Jobban. Ez a nagy tortura, ez a nagy nyomorúság. Hát miért engedte meg az Úr? Miért kellett, hogy Jobb keresztül menjen ezen? És mindjárt rá fogunk térni arra, hogy miért történt ez a dolog. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni. A héten volt egy beszélgetésünk a családba is. Azt láttam, mondom, itt nincs megoldás, semmi más, itt csak a megalázkodásra rendbe lehet hozni mindent. Hát persze a beszélgetésből kijött az, hogy miért kellett megtörténjen a dolog. Miért kellett ez így történjen? Nem lehetett volna elkerülni. Ezt próbáltuk beszélgetni. És végül rájöttünk, testvérek, hogy miért volt az életében Jobbnak ezek az ellenállások, ezek a kemény beszédek és kérdések az Úrral szembe kemény kijelentések voltak. Még az Úrnak azt is elmondta, hogy jobb lett volna, ne szülesek. Tudjátok az igéből. Figyeljétek meg, milyen kemény kijelentések. És az történt, hogy miért kellett ez megtörténjen egy igaz emberrel, akinek az Úr azt mondta, hogy igaz, istenfélő és bűngyűlölő? Az Úr kijelentette fel őt. Az Úr így látta Jobbot. A valóságban meg hogy volt Jobb? Hogy nézett ki? Olyan, aki tud zugolódni, olyan, aki tud panaszkodni, olyan, aki tud elégedetlenkedni, és így tovább. Na miért történt ez a dolog, testvérek? Miért engedte meg az Úr? Hát az Úr nem tudta, hogy mi van Jobban. Hát dehogy is nem tudta. És pontosan ezért engedte ilyen körülménybe bele, azért, hogy az felszínre jöjjön, ami ott bent van. Nem azért, hogy Isten nem ismerte Jobot, Isten ismerte, hanem azért, hogy Jobb megismerje az Úr akaratát. És hogyha megismerte, ahogy említettem, megismerte, hogy ez az Úr akarata volt vele, és az Isten akaratának a megismerése mindig, tudjátok, hova vezet? Az önismerethez. Isten ismerte Jobbot. Tudta, hogy mi van benne. Tudta, hogy van lázadás benne. Jobb tudta ezt? Mit szóltak hozzá, testvérek? Tudta, vagy nem tudta magáról? Tudta, vagy nem tudta? Hát nem tudta. Persze, nem tudta. Testvérek, elmondom őszintén nektek, kezdem megismerni magamat. És mindahogy idősödök, mindahogy haladok előre, az Úrral való közösségbe kezdem felismerni magamat. A nagy bajunk nekünk az, hogy nem ismerjük saját magunkat. Hamis önismeretünk van rólunk. Hát hogyne? Hogyne? Ivánicki testvér. Hát ő ige szóló. Ivánicki testvér. Hát ő elöljáró. Ő munkás. Ezt tudva van róla. És amit tudunk egymásról. De hogy mi van ott bent a szívben? És hogy mi lakozik ottan, és mi forrong ottan éjjel. amikor valami próba ér bennünket, ez sokszor, mondjuk el őszintén, erről nem nagyon beszélgetünk. És az Úr ki akarja hozni onnan, az nagy tanulság az ez én számomra. A Jobbnak az életéből ez ki kellett jöjjön, testvérek. És szeretném elmondani, és mindenkinek elmondani. Nincs véletlen semmi, ami történt velünk. Ha valami családi probléma van, gyermekeinkkel, feleségemmel, szomszédokkal, akármi, ami történik velünk, az Úr azért engedi meg, hogy meglássa, hogy mi van a mi szívünkben. Hogy felszínre jöjjön. És nézzétek meg, hogy mennyi minden felszínre jön. A délelőtt visszamaradtunk szakaszon, és hát nem úrvacsoráztak, vagy hárman, és akkor mondtam, maradjanak vissza, beszélgessünk egy kicsit. És elmondták azt, hogy hát na, így jártam, elmentem az üzletbe, és ott az elárusító nővel összekaptam. Hát azért, mert ő megbántott engemet, azt mondta, hogy szégyel magamat, aztán én is oda mondtam neki, hát kijött. Hát mondom, kijött, mert ott volt a szívbe. Mert ha más egyéb lett volna, nem jött volna ki, akkor más jött volna ki. Beszélgettünk, el kell menni, el kell rendezni, és be kell mutatni azt, hogy meg is lehet találkozni, ismer be, és kéri le bocsánatot. Testvérek, nézzétek meg, Isten akaratának a megismerése mindig oda vezet ahhoz, hogy igazi önismeretünk legyen. Megismerjük saját magunkat. Ki az, aki egyszer már megízlelte, hogy az Úr jóságos, nem érzett meg valamit a maga énjéről, önteltségéről és gonoszságáról? Testvérek, nem kicsi dolog ez. És a lelkélet, a hívőletet itt kezdődik, amikor kezdjük saját magunkat megismerni. És az Úrnak az akarata ez, hogy megismerjük. Megismerte magát, és azt mondta, megismerte magát. Jobb, ezért hibáztatom magam, és bánkódom a porban és hamuban. Visszatérve azzal a gondolattal, hogy tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Szeretnék felolvasni egy kis idézetet, egy nagyon, nagyon megtetszett nekem. Ha a bűnösöket akar megmenteni, akkor nem kérdezi, vajon akarnak-e megmentetni, hanem mint egy hatalmas szél, minden akadályt elseper az útból az isteni befolyás. Az ellenálló szív meghajol a kegyelem erőteljes szélvihara előtt. És a bűnösöket, akik nem akartak meghajolni, az Úr meghajlítja. Tudtak ilyet? Hogy aki nem akar meghajolni, az Úr meghajlítja. Az Úr csinál ilyet. Jobb is keményeskedett, és az Úr még megsrófolt egy kicsit a dolgot, és megengedte, miért? Hogy meghajlítsa. Megalázkodás azt jelenti meghajolni. Nézzük végig a Bibliában. Jákob a nagy vitéz, a nagy harcos, harcol az apósával, mindenkivel kész harcolni, vitatkozni. De amikor ment hazafele, amikor szembe találkozott a Jabok révén az angyallal, és ott is olyan kemény volt, nem akart meghajolni, nem akart megengedni, és nem volt mit tegyen, mondta az angyal, te, hát állj meg egy kicsit, fejezd be a dolgot, mert jön a nap már kell sütni, és nekem mennem kell. Nem bírt vele. És aztán odaütött neki egyet, és sánta lett. Meghajlította. Nézzétek meg az eredménye, nem akarok tévedni. Amikor jött az ő testvére, Ézsau, hányszor hajolt meg? Tessék? Nézzük meg a Bibliába. Hányszor hajolt meg? Meghajolt előtte a testvére előtt. Testvéreim, az Úr oda el akar vezetni bennünket, engemet is, hogy tudjak meghajolni. Ha az is a mondás felelem, hogy kemény nyakú vagyok, de az Úr meghajlít, megtör. Na, ezt tette a Jobb életébe. Szeretném megkérdezni. Sikerült az Úrnak meghajlítani, megtörni. Jobban sikerült. Jó, megadtam magamat, meghajol. Olvassam tovább. Egyet tudok, senki sincs itt ma délután olyan gonosz, hogy az Úr akarná, olyan gonosz, hogy ha az Úr akarná, ne lehetne rávenni, hogy Isten irgalmát keresse. Legyen bármilyen hitetlen is, bármilyen szilárdan gyökerezik is, az evangélium elleni előítéleteiben Jahvénak csak akarnia kell, és megtörténik. Sötét szívedben, mely soha nem látott egy fénysugarat, beáramlana a világosság, ha csak ezt mondja, legyen világosság. Ott lesz világosság. Megteheted, hogy összeszorítod öklödet, és kinyitod a szádat Jahve ellen, mégis ő a te mestered, aki elpusztíthat, ha folytatod gonoszságodat, de a te mestered, aki ma, de a mestered, aki ma meg is menthet, aki átalakíthatja szívedet, és megváltoztathatja akaratodat, ahogyan a patakok folyását is megfordítja. Olyan kedves én előttem. Testvéreim, egy ilyen Úrral állom mi szembe, aki meg tud törni, meg tud alázni. Hányszor kellett az Úr oda csapjon nekem? És hányszor kellett, hogy az Úr oda csapjon neked is? Mert önkéntesen nem akartad megérteni. Az Úr segítsen meg erre bennünket, hogy igazán sikerüljön az Úrnak megtörni az akaratunkat, rászedni arra, hogy engedjünk neki. És ezzel be is fejezem, csak meg fogom ismételni, miután Jobbnak megtört, csak megismételem a pontokat, amiket megemlítettem. Miután Jobb elmondta ezeket a dolgokat, akkor az Úr elővette a barátokat is. A barátok meg tudtak alázkodni? Volt bennük alázat, bűnismeret? Volt vagy nem? Nem, ők elmondták az övéket, rendben minden. De egy nagyon érdekes dolog, és ez legyen egy téma. Miért kellett Jobb imádkozzon a barátokért? Ezt majd otthon folytassuk, mert ez egy nagyon jó dolog, mert Isten nem adta az áldást neki, csak utána, miután Jobb imádkozott a barátaiért. Áldozatot mutattak be, és az Úr, nézzétek meg, milyen kegyelmes, nem csak Jobbot állította helyre, hanem a barátokat is helyre akart állítani. Elmondta neki, vegyetek tulkot, vigyetek áldozatot, Jobb imádkozom, értetek, mert gonoszul szóltatok. Isten nem nézi el a gonoszságot bennünk, senkiben. Aztán miután imádkozott értük, utána jöttek a családok, a rokonok, helyreállt a kapcsolat, mindennel jön az áldás utána. Jobb visszanyerje javait, azt tudjuk duplán, az állatokból, és Jobbnak lettek újból gyermekei, az Úr visszaadta a gyermekeket, és még 140 esztendő. és adat. Milyen csodálatos. Miért? Mert az Úr elérte a célját. És most azzal befejezem. Az Úr azért tisztít meg bennünket, azért tör meg bennünket, azért akar meghajlítani bennünket, hogy ő tudja adni a mennyei áldást a mi számunkra. Mert ő áldani akar. De a kemény, makacs, ellenálló a szívünk, akkor az Úr nem tudja adni az áldást. Ő nem adja az áldást akárkinek. Csak akinek megtört a szíve. Kívánom azt, hogy az Úr végezz el mindannyiunknak az életében, és amikor töröget bennünket, akkor engedjük meg neki. Uram, csak csináljad, mert jól csinálod. Dolgozzál a szívemnél. Hallíts meg, mert olyan kemény az énem, olyan kemény az én akaratom, hogy azt senki nem tudja megtörni. De az Úrnak hatalmában van. Legyen áldott az ő szent neve. Amen.
Szükségünk nekünk is, hogy hadd tudjunk megalázkodni a te szent színed előtt. Köszönjük a te jelenlétedet a mai délután is, és a te üzenetedet. Köszönjük, hogy üzented számunkra, hogy akkor tudsz felemelni, amikor teljesen meg tudunk alázkodni, amikor le tudunk borulni a kereszt alá, akkor te jössz és felemelsz bennünket. Segíts ezt megértenünk. És a mindennapokban megéljük, olyan nehéz sokszor megalázkodnunk, amikor a saját magunk énünket akarjuk kivívni, de köszönjük azt, hogy te általad, te veled, a te segítségeddel ezt is meg lehet tenni. Imádkozunk, hogy áld meg mindazokat, akik betegségben vannak, nem tudtak itt lenni, akik szenvedésben vannak. Neked hatalmad van arra, hogy megerősítsd, meggyógyítsd őket, kérünk tedd meg ingyen kegyelmedből. Vezess otthonainkban, és segíts, hogy amit hallottunk ezen a délutánon is, és az elmúlt vasárnapokon is, amit tanultunk a Jób életéből, azt hadd tudjuk gyakorlatba ültetni. Amen.
Amen.